hittel közösségben.
Ott vagyunk az autóban, otthon vagy a munkahelyen.
Ott, ahol számít a tiszta emberi szó és az egyetlen valódi üzenet.
Köszönjük, hogy figyelnek ránk!
Európa Rádió, a református értékadó. Éjfél. Az Európa Rádióban.
Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Magyarország kormánya február elején családok számára indít pályázatot, 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást kínálva 10 kilovattórás energiatárolók beszerzéséhez, erősítette meg Facebook bejegyzésében Cseppek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. A jövő év elején 100 milliárd forintos kerettel megnyíló lakossági energiatároló program abban segíti a napelemmel rendelkező háztartásokat, hogy tartósan önellátók maradjanak, áramigényeik minél nagyobb részét saját eszközzel, helyben megtermelt zöld energiával fedezhessék, ezzel hozzájárulva a rezsicsökkentés fenntarthatóságához is, hangsúlyozta Cseppek Gábor. A pályázat meglévő vagy új napelemhez kapcsolódó energiatároló beszerzését támogatja. A 2,5 millió forint elnyerhető forrással az akkumulátor és inverter mintegy 3 200 000 forintos árának 80%-át vállalja át a kormány a családoktól. A részletes felhívás jövő január közepéig megjelenik, jelentkezni egy felhasználóbarát felületen február elejétől március közepéig lehet majd. Az elbírálás során előnyt élveznek az éves szaldóelszámolásból már kiesettek, vagy a következő 5 évben kiesők, ezután pedig 5000 alatti lélekszámú települések lakói, részletezte a feltételeket az államtitkár. Súlyos közbiztonsági helyzetet idézett elő a migrációs válság Európában, ezt mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 műsorában. Bakondi György emlékeztetett, hogy a közelmúltban Donald Trump amerikai elnök az Európai Unió nemzetbiztonsági stratégiájáról és ezen belül az illegális migrációról úgy nyilatkozott, hogy Európa rosszul ítéli meg az illegális migrációval kapcsolatos helyzetet, rosszul kezeli azt, és ennek hatására olyan kulturális, közegészségügyi, közbiztonsági, szociális feszültségek keletkeznek, amelyek rövid és hosszú távon egyaránt súlyosan ellentétesek az európai emberek érdekeivel. Bakondi György azt mondta, Magyarország több mint 10 éve kerítéssel védi déli határát az illegális migrációtól, és felidézte, hogy 2015-ben mintegy 400 ezeren özönlöttek végig Magyarországon. A belbiztonsági főtanácsadó úgy fogalmazott, ha Magyarország elveszíti azt a versenyelőnyét, hogy itt biztonság van, hogy itt érdemes gazdasági beruházásokat kezdeni, akkor ez egy visszafordíthatatlan, és a magyar emberek érdekeivel súlyosan ellentétes helyzet kialakulását eredményezné. Rendhagyó év volt a 2025 a hazai lakáspiacon. Az év elején az állampapírokból felszabaduló tőke, majd nyár végétől az Otthonstart program bejelentése generált rekordközeli aktivitást. A két keresleti hullám miatt akár 160 ezer adásvétel is történhetett az ingatlan.com oldalon. Az éves összesítésük szerint az idén tapasztalt erős vevői aktivitás több mint 3,5 millió érdeklődést generált az eladó lakásokra és házakra. Országosan több mint 380 ezer eladó lakás és házhirdetést adtak fel az ingatlan tulajdonosok és közvetítők, ami 7,5%-kal haladja meg a 2024-es szintet. Bár az év második felében lassult az árak emelkedése, Budapesten éves szinten 22%, országosan pedig 18-19% körül alakulhatott az ingatlan.com elemzése szerint. Jövőre új korszak kezdődhet, az Otthonstart program elindítása nyomán épülő, kedvezőbb árfekvésű, négyzetméterenként 1,5 millió forint alatti új építésű lakások tömeges megjelenése várható, ami Budapesten akár árkorrekciót is okozhat a használt lakások piacán. Elindul a hátrányos helyzetben élő óvodáskorú gyermekek támogatása a felzárkózó településeken elnevezésű pályázat 7,3 milliárd forint uniós támogatással, közölték a szervezők. Óvodai neveléshez szükséges kellékeket és alapvető fogyasztási cikkeket kapnak a felzárkózó települések programban 300 településen óvodáskorú gyerekek. A Széchenyi Terv Plusz program részeként megvalósuló projekt első évében 13 ezer gyermek kapja meg az egységcsomagot, amelyben fogkrém, fogkefe, sampon, kézfertőtlenítő, vitamin, fejlesztőjátékok, táska, ágynemű, sapka, zokni és könyvek vannak. A projekt konzorcium vezetője a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, konzorciumi partnere a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Alapítvány. A közlemény szerint 2029-ig minden évben a 300 leghátrányosabb helyzetű faluban élő családoknak szállítanak csomagot. Hajdú Krisztina, a Máltai Szeretetszolgálat szakmai vezetője a közlemény szerint rámutatott, az egységcsomagok összeállításához előzetes felmérést végeztek, hogy megtudják, mire van szüksége a gyermekeknek otthon és az óvodában. A program az Európai Unió támogatásával, Magyarország társfinanszírozásával valósul meg, írja a felzárkózó települések közleménye.
Az időjárásról.
Pénteken nagyrészt borult, párás, helyenként ködös idő valószínű, átmeneti vékonyodás, szakadozás csak kevés helyen lehet, legfeljebb szitálás fordulhat elő, a légmozgás gyenge marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 4 és 6 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Gosto muito de te ver, Leozinho, caminhando sobre o sol. Gosto muito de você, Leozinho. Para desentristecer, Leozinho, o meu coração tão só. Basta encontrar você no caminho. De leão, raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele dura a pele, a gosto de te ver ao sol, friozinho de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, friozinho de molhar minha juba. De estar perto de você e entrar no mar. Um filhote de leão, raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, o pai de toda cor.
Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Kedves hallgatóink, megjelent Bózsó Gyula és Gyulai Évi új könyve. Az Egycsepp erdő középpontjában a vadon termett, tiszta alapanyagok és az etnobotanikai hagyományok állnak, amelyek nem csupán különleges ízélményt, hanem tudatosabb életmódot is közvetítenek. A szerzők természetihlette exkluzív koktélokon keresztül hívják fel a figyelmet arra a világra, ahol minden mindennel összefügg, és ahol maga az erdő válik tanítómesterré. Az erdőből az üvegbe koncepció, Bózsó Gyula erdész, az Északerdő ZRT műszaki osztályvezetője, és Gyulai Évi szörp és italdizájner közös munkájából született. A könyv azt mutatja meg, miként lehet az erdő ízeit, energiáját és tisztaságát italok formájában megőrizni. A könyvről és annak születéséről a szerző párossal Sütő Dávid Pelé kollégám beszélget.
Üdvözlöm az Európa Rádió stúdiójában Gyulai Évit, szörp és italdizájnert, illetve Bózsó Gyulát, erdészt, könyvszerzőt, szerkesztőt, és most már Évinél is mondhatjuk azt, hogy könyvszerző, hiszen társ szerzőként közösen megjelentettetek egy könyvet, és hát régi ismerettségünkre, illetve korunkra való tekintettel, ha megengeditek, tegeződnék. Évi, hozzád fordulnunk. Először mióta, miként foglalkozol szörp, illetve ital designer kedéssel, egyáltalán mi is ez a foglalkozás, illetve szörpkészítéssel mióta, miért is foglalkozol?
Ugye 5 évvel ezelőtt aztán haza Budapestről, akkor a Covid idején, akkor még egy nyelviskolám volt, és itt Borsodban gyakorlatilag így visszatérve a gyökereimhez kezdtem új életet, mondhatni így, bár amikor még ugye visszaköltöztem, akkor még nem tudtam, hogy majd új életet kezdek, de aztán ugye ez így alakult, és hát valójában ugye ez egy nehéz időszak volt, akkor ugye a Covid után visszaesett a cégben a forgalom, már a nyelviskolában, akkor közben ugye megszületett a kisfiam, aztán elkezdtünk itt építkezni, otthon váltottunk, szóval hogy én akkor ugye elkezdtem kijárni a természetbe, főleg inkább csak azért, hogy jól legyek. És ahogy így jártam ki sokat többnyire futni, sétálni, akkor így elkezdtem észrevenni, hogy mennyi minden van körülöttem, hogy csak ott feküdtem a fűben, fölnéztem, láttam, hogy ott van felettem egy fenyő, alatta virított éppen a kakukkfű, és hogy így elkezdtem ezt már meglátni a színeket, az, hogy ja, hogy ezek egyébként ugye ehetőek, és hogy egyik hajnalban erre ébredtem föl, hogy akkor én most szörpet fogok főzni. Ez nem tudom megmondani, hogy ez hogyan volt, és csak így jött semmiből. Előtt én szörpesorra főztem, úgyhogy ez izgalmas volt, és ugye akkor édesapámnak a kertben volt sok bazsalikoma, és akkor kimentem, azokat így elkezdtem tanulmányozni, és hogy az volt a jó benne, hogy volt akkor ilyen nagy levelű anis illatú, lila illatú, tehát, hogy magában csak úgymond a bazsalikom szortimentben is már egy ilyen alapanyagkánál volt, és akkor én elhatároztam, hogy akkor én bazsalikom szörpöt fogok főzni. És akkor ugye mindenki mondta, hogy hát abból nem lehet, abból nem szoktak. És akkor én mondtam, hogy jó, hát én viszont abból fogok. Úgyhogy így indult. És akkor rá következő hétre ide a Miskolcon volt pont egy régiségvásár, és annak a termelői vásárába kijöttem. Ez volt életem első ilyen szörpös projektje. És akkor ott gyakorlatilag egy délelőtt mindent eladtam. És akkor utána már ez egy ilyen visszafordíthatatlan dolog volt.
Miként találkoztál Gyulával, és akkor majd így szépen átvezetjük a könyvre. Miként kapcsolódtatok össze, miként ismerkedtetek meg?
Gyulával először a Lilafüredi Palotaszállóban dolgoztunk együtt, amikor is ugye, hát 3 évvel ezelőtt megkeresett először Gyula, vagy egy Gyula is Krisztina, ugye a Palotaszállónak az igazgatónője, ők beszélték meg, hogy szeretnének velem dolgozni, és akkor ugye megkeresett Gyula, akkor én szerintem már tudta, hogy én ugye kifejezetten erdei alapanyagokból dolgozom, illetve hogy olyan italokat gyártok, amiket más talán nem, és akkor ugye mivel ez egy eltő-erdő vacsora volt, ezért ugye engem kértek fel, hogy megtervezem italsort, ami kifejezetten szintén erdei volt, és hogy az adott menüsorhoz készült el.
Gyula, egy kicsit fordulok hozzád is. Évi már nagyjából elmondta, hogy hogyan, miként találkoztatok. Mit fedeztetek fel benne, hiszen most közösen írtatok egy könyvet. Mit láttál úgymond Éviben, hogy társszerzőként felkéred egy könyvírásához?
És köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez nagyon egyszerű, ez kicsit olyan, mint hogyha azt mondanám, hogy eleve rendelés volt, hogy mi találkozzunk ezen a pályán. Itt az első pillanat egy olyan kohézió jött létre közöttünk, aminek igazából mondhatom az, hogy megkoronázása az, hogy most született egy ilyen könyv, az Egy cseperdő című könyv. Pont a könyvbemutatóra egy picit visszakanyarodnék, ilyen in medias res, amikor most Palotaszállóban volt múlt hét pénteken a könyvbemutató, ott is elhangzott az a kis bevezető, amikor a közös kapcsolatunkról beszéltünk, hogy Éviről azt tudni kell, hogy ugye vannak 120%-os emberek, meg vannak a 240%-os emberek, hát ő szerintem a 420-as kategóriába tartozik, tehát tényleg egy olyan típusú ember, aki mind a szakmában, mind szerintem a magánéletben is mindig 420%-ra törekszik, és az, hogy például nekünk ez a, mondhatom azt, hogy termék, ez a végeredmény megszülethetett, ilyen rövid idő alatt, egyébként ez nagyon-nagyon fontos, hogy azért ez nagyon rövid idő volt, hogy ehhez az kellett, hogy két olyan szakmai tudást tudott találkozni, én azt a kifejezést szoktam használni, hogy ez egy fúzió volt, tehát két olyan szakmai tudás találkozott, egy picit ugye az erdészek vonatkozásában is, most nem is mind személyhez kötődően mondom ezt, hanem mind szakmákhoz, találkozott ugye egy ilyen etnobotanikai tudás, illetve egy nagyon-nagyon komoly technológiai tudás, amivel ő most már ugye az évek alatt rendelkezik, és rendelkezett ugye az italkészítés vonatkozásában, és ennek a fúziójából születhetett meg ez a csoda, és ahogy Évi is mondta, ez nagyon fontos elmondani szerintem, hogy itt nem olyan alap dolgokról van szó, tehát itt nem a csipkéről, a kökényről van legtöbbször szó, hanem olyan különlegességekről, de majd úgy is beszélünk, a fűszeres barabolytól kezdve, mondjuk a magyarós folyafán keresztül, ami azért mondjuk elsőre nem jön szembe mondjuk, hogyha valaki mondjuk egy picit nem rendelkezik komoly botanikai ismeretekkel. És ez azért is talán különleges ez a könyv, amellett, hogy nyilván szeretnénk vele inspirálni közösen Évivel, talán azért is különleges, mert hogy egy ilyen műfajteremtő. Ezt igazából arra értem így röviden, hogy ilyen típusú könyv, ebben a vonatkozásban, ez ugye ez kicsit egy ilyen kafötébuk stílus, egy ilyen élmény alapú tudás átadással, illetve maga a tartalom is, tehát mindenki láthatja, ez nem egy Ctrl-C, Ctrl-V kategória, hiszen nem volt egy olyan alap dolog, amiből ezt mi megtehettük volna, tehát egy ilyen szempontból az eredetiség az megkérdőjelezhetetlen, én úgy gondolom, és talán ezt az olvasók is minden esetben megérzik két dolgot, az egyik az, hogy egy használható tudást kapnak, ez nagyon-nagyon-nagyon fontos, ezt ösztönösen azért szokták érezni, illetve azt az eredetiséget, amit tartalmaz a könyv.
Milyen volt a közös munka, illetve alapból a kezdetek? Milyen volt számodra, amikor így kiderült, hogy akkor közösen eldöntöttétek, hogy közösen írtok egy könyvet? Hogyan élted meg ezt az egészet?
Hát, hogyha most vicces akarok lenni, akkor azt tudom mondani, hogy amikor ugye mondtam otthon a édesapámnak, hogy megjelent a könyvem, és hogy majd lesz a könyvemutató, akkor ő mondta, hogy mert ugye egyébként ő is könyvet ír évek óta, hogy akkor ő mondta, hogy hát, hogy akkor neked most hamarabb lett fiam könyved, mint nekem, és akkor én erre csak azt tudtam neki mondani, hát, hogy hogyha ő is szeretne gyorsan könyvet kiadni, akkor keressen egy olyan rabszolgahajcsár szerzőtársat, mint nekem a Gyula. És ez most mondjuk félig vicc, mert hogy egyébként nyilván igaz, de hogy amikor mi ugye belekezdtünk ebbe a könyvbe, szerintem ez, ahogy Gyula is mondta, egyértelmű volt, hogy mi könyvet fogunk együtt írni, mi egyébként nem ismertük egymást. Tehát, hogy nem úgy volt, hogy mi jóban vagyunk, és akkor csináljunk együtt valamit, mert hogy mi nem ismertük egymást, csak amikor először együtt dolgoztunk, akkor megéreztük egymásban, hogy ő olyat tud, amit én nem, és én is olyat tudok, amit ő nem, és hogy ez a kettő együtt, mert külön-külön csak részben, de hogy a kettő együtt képes létrehozni valami olyan újat, ugye, ami még nem volt. Én pont emiatt, amit mondok, elképesztően élveztem ezt az együttműködést, vagyis hát, hogy még remélem, nem ért ugye így véget a könyv megjelenésével, mert hogy én rengeteget tanultam, és egyébként pont amiatt, amit mondtam, hogy Gyula attitűdje véget, kénytelen voltam tanulni, mert hogy ugye azért az elvárások nyilván a magam részéről is, de hogy a Gyula részéről is nagyon magasan voltak, és nagyon nagyok voltak, ami persze így volt jó, mert így tudtunk létrehozni valami igazán újat, meg valami igazán izgalmasat, és ugye amikor ugye én ugye eredetileg szörpöket csináltam, de aztán nyilván rá kellett jönnem arra, hogyha most mit száz oldalon keresztül nem is szörpöket, de olyan koktélokat fogunk bemutatni, amik az én tudásomon, amik az én egy évvel ezelőtti tudásomon alapulnak, hogy az kevés lesz, mert hogy unalmas lesz egy idő után, tehát hogy én már, amikor még leírtam a harmadik szörpös receptet, és arra építettem egy koktélt, akkor én már tudtam, hogy az ide, az én értékrendem szerint ez kevés. És akkor ugye Gyula mondta, hogy akkor csináljunk sört, nem tudom, fűszeres barabolyból, és akkor csináljunk a nyírfavízből bort, és akkor csináljunk egyéb alkoholokat is. Tehát, hogy így nekem is ehhez föl kellett nőnöm. Úgyhogy nyilván a fölnövekedés közben meg ugye tanultam.
És mi volt az a tudás, amit te átadtál akár Gyulának, illetve megjelenik a könyvben?
Gyula ugye az alapanyagokat hozta meg az inspirációkat többnyire. Nekem is azért nyilván volt valamennyi alapanyag ismeretem, de azért messze nem annyi, mint Gyulának. Úgyhogy lényegében az én feladatom az volt, amit ugye csinálok, hogy az italokat megtervezzem, megálmodjam, hogy amikor elkerül hozzám egy-egy alapanyag, akkor abból lássak vizuálisan már egy még nem létező italt, és utána ugye kitaláljam, hogy akkor ezt milyen formában dolgozom fel, majd később az milyen egyéb kombinációkkal ízjegyek, és milyen vizuális elemekkel jelenik meg hogy egyáltalán milyen fajta italban, mert ugye itt csináltunk klasszikus, újra gondolt koktélokat, itt csináltunk nyilván mai trendeknek megfelelő, akár vadfermentált, vagy egyéb fermentált italokat, csináltunk aztán teljesen őrült koktélokat, mint amikor például ugye Gyula mondta, hogy szeretné, hogy felhasználjuk a rügyelixírt. És hogy én azon például majdnem egy évig gondolkodtam, onnantól kezdve, hogy elkezdtük írni a könyvet, majdnem a legvégére született meg, mert egyszerűen nem tudtam, hogy mit csináljak. És aztán, amikor így képes voltam teljesen más irányból ránézni, akkor abból született például egy tölgy rügyelixírlikőr. Úgyhogy ez volt a feladatom, hogy folyékony testet adjak azoknak a dolgoknak, amiket kapok, mint alapanyag.
És Gyula, te hogyan élted meg a közös munkát? Számodra milyen volt most másik társszerzővel, egy új társszerzővel, és hogy italokról szóló könyvet megjelentetni, megszerkeszteni? Neked milyen volt a közös munka?
A közös munka az szerintem egy evolúció volt köztünk, tehát egy ilyen evolúciós folyamat, hogy eljutottunk ide a végpontba, és szerintem nagyon-nagyon jó látni, és ezt én másokat is szeretnék arra inspirálni, hogy amikor teljesen mindegy igazából, hogy most könyvírásról beszélünk, vagy milyen folyamatról, egy építő folyamat az igazából menet közben is alakul. És szerintem a mi kapcsolatunk az erre nagyon-nagyon jó példa, illetve amiket Évi is felhozott, hogy nagyon sokszor az van, hogy az emberek úgy szeretnek nekiállni egy-egy projektnek, hogy teljesen fejben 100-20%-ban megvan az, hogy mi az, amihol szeretnének A pontból mondjuk nem tudom, a D pontba eljutni, viszont menet közben, és ez nekünk is, amikor leültünk az elején, akkor így összeraktuk fejben, hogy mi hova szeretnénk eljutni, de menet közben, ahogy én szerintem ez a léc, amiről például Ivi is beszélt, ez egyre magasabbra került mindig, tehát eleve is magasan volt, de a végén valahogy így szerintem a mi kapcsolatunk az azon volt, hogy mivel Ivi is nagyon-nagyon maximalista, ezért nyilván így valahogy egy picit mindig próbáltunk egymásra licitálni ebben a folyamatban, nem elnyomni egymást, nem licitálni, és hogy ez az egymásra licitálás, ez így ment, ez így egyszer csak emelt, és akkor én azt gondolom, hogy a végeredmény szempontjából, hogyha valaki kezébe fogja majd ezt a könyvet és belelapoz, és meglátja, hogy milyen tudás van benne, ez mint egy értéktrezor, én úgy szoktam ezt fogalmazni, egy tudás értéktrezor, akkor ez szerintem kiütközik mind vizuális értelemben is, meg természetesen tudás értelemben is, és egyébként már most is vannak olyan visszajelzéseink, akár például nem csak Magyarország, hanem külföldi kollégáktól is, akik ebben a szakmában dolgoznak, hogy igazából amit sikerült létrehozni, az igazából ezt most így egy ilyen kelet-európai Magyarországról nézve, ez egy picit másként hat, de mondjuk egy ilyen amerikai visszajelzésünk is van már, és azt mondták, hogy ez egy világszenzáció, amit igazából megszületett, és azért valljuk őszintén, amikor egy szakember mondja ezt ebben a témában, akkor azért úgy felhúzza az ember erre a szemöldökét, és ez mind abból adódik, én úgy gondolom, hogy amikor születik egy könyv, és ez most, hogyha szakkönyveket nézzük, lexikonokat nézünk, vagy egy akármilyen olyan típusú, mondjuk egy határozót, egy gombahatározót, bármit, akkor ott ugye arra alapoz általában legtöbbször a szerző, vagy a szerzőpáros, hogy egy meglévő tudáshoz mondjuk egy kicsit hozzáteszi az ő tudásanyagát. Viszont itt, ahogy említettem is az elején, itt viszont mi a nulláról építkeztünk. Tehát itt nem arról volt szó, hogy volt egy alapbázis, nyilván meg voltak egy tudás, de hogy ebben a témában, és azért is említettem, hogy műfajteremtő, ebben a témában nem volt hol visszanyúlni, hanem itt igazából mi diktáltuk a tempót teljes mértékben, mi építettük fel az alapoktól ezt a házat, és hogy szokták mondani, hogy a leghosszabb út is egyetlen lépéssel kezdődik, amikor mi beléptünk ezen az úton, akkor éreztük azt, hogy egy ilyen úgy szoktam ezt fogalmazni, hogy és talán ez mondja el legjobban, amit szeretnék ebből itteti kifejezni, az, hogy ez a könyv igazából ilyen szempontból is nem csak azt, hogy nullára építkezett, hanem ilyen szempontból a vákumba érkezett bele. Tehát beleérkeztünk egy olyan vákumba, hogy ezzel azt szeretném mondani, hogy igazából azt a tudást, amit mi hoztunk, Évi és ugye az erdész szakma, az igazából egy olyan dolgot ad ajándékba most tálcán, vagy pohárba, üvegbe zárva, ami soha előtte még nem létezett.
Könyvben a munkához még csatlakoznék, vagy a munkára még rákérdeznék, Évi. Például számodra mi volt a legkönnyebb, vagy a legnehezebb? Gondolom ezért voltak ilyen hullámvölgyek, akár mindkettőtök számára így a munka során.
Hát mindegyik kezdesen dolgoztam. Nyilván, amelyik komfortos volt, az volt, amivel én már dolgoztam korábban. Tehát, hogy például a mezeikatengból csináltunk egy koktélt, őt már ismertem. Tehát, hogy ez nyilván már komfortos volt. Minden olyan alapanyag, amit nem ismertem, amit Gyula adott, nyilván az már izgalmasabb volt, hogy úgy mondjam, mert először ugye nekem meg kellett ismernem az alapanyagot, annak úgy a karakterét, az ízjegyeit, és akkor ugye másodlagosan majd kitalálni, hogy akkor ugye abból mi legyen. Másik, ami nekem egyébként nehéz volt, hasonló, mint amit Gyula mondott, hogy ugye, hogy írtok ezt a könyvet, én nyilván hittem magamban, meg egymásban, meg mi éreztük azt, hogy ez azért nagyon jó lesz, de volt bennem mindig egy olyan dolog, hogy azért csak kellene valaki, mondjuk a szakmából, aki ezt mondjuk átolvassa, vagy akivel ezt megbeszélem, mielőtt ezt ugye kiadjuk. És akkor ugye mindig arra jöttem rá, meg a környezetemben, aki ismerte a projektet, mindenki azt mondta, hogy tehát Évi, ezt nem tudod megbeszélni senkivel, mert ez most születik. És hogy azért ez is nyilván nem is stresszes, de azért egy kicsit ijesztő volt, hogy úgy létrehozni valamit, hogy nem tudsz ebben támaszkodni senkire, maximum Gyulára, de hát mivel Gyula meg ugye beszéltük, hogy olyan maximista, amilyen, tehát hogy az se egyszerű, mert hogy ráadásul az volt, hogy amikor mi valamit kitaláltunk, akkor mondjuk volt egy ilyen 2 perc, amíg úgy jöntünk, hogy hú, ez fantasztikus, fantasztikus, de utána nekünk az már normális lett, nekünk az már alap lett. és azon mi mindig, mert túl akartunk lépni, túl akartunk, és hogy már egy idő után nem tudtuk eldönteni, hogy amiket megcsináltunk, tehát hogy már elfelejtettük, hogy az mennyire izgalmas volt, amikor kitaláltuk, és hogy mindig csak egyre többet, meg jobbat akartunk, és akkor ebbe egy kicsit néha azért úgy belefeszültünk, hogy akkor most ez most elég jó, és hogy akkor hogyan tudunk még jobbat, de hát ez már nyilván csak egy ilyen butaság, ami a magunk karakteréből jött, de hát ezzel ugye azért egy őrületbe kergetve a másikat, mert ugye amikor ugye magad felé van ez, az viselhető, de amikor a másik mutat neked tükröt, és hozzá ugyanezt, az már szorongató.
És még egy olyan kérdésem lenne hozzá, gondolom ezeket a koktélokat fizikailag is elkészítetted, kipróbáltad, vagy kipróbáltátok, elkészítettétek. Ez milyen érzés volt, hogy ilyen különleges alapanyagokból, bár mondhatom, hogy számotokra nem, számunkra, laikusok számára különleges alapanyagokból elkészültek ezek a koktélok?
Szerintem számunkra is különlegesek, tehát hogy nyilván nekem azért még a mai napig megvan mindenkinek a csodája, hát nekem ez mindig egy csoda, amikor egy-egy ital megszületik, az mint egy ilyen, hát nem mint egy gyerekszületés, hasonló születési folyamat, és hogy az mindig egy csoda nekem. De hogy egyébként annyiféle italt csináltunk, mert ugye a könyvben ugye csináltunk például alternatív kávékat, csináltunk csermagból, tölgymagból, galagonyából kávét, és utána ugye azokból csináltunk különböző koktélokat, tehát hogy példaként mondjuk nagy klasszikusokat, mint például egy espresso martinit, vagy egy white russiant gondoltunk át, vagy formáltunk újra egy ilyen erdei változatban, és akkor ugye abból csináltunk egy vörös tölgymakkos espresso martinit, meg egy csermakkos white russiant, ahol a tejszín helyett ugye használtunk diótejet, tehát hogy ezek mind önmagukban, mint az a ma kávé, ami aztán készen lett, és fantasztikusan izgalmas volt. És akkor ugye következő lépésként meg az, hogy ugye az belekerült egy koktélba, ami meg már ugye megint egy másik szint, hogy magában a mixben már ugye hogyan viselkedik.
Gyula, fordulok még hozzá, nagyjából ugyanez a kérdéskör. Neked mi volt a kedvenced, vagy mi volt olyan, amit kiemelnél, bár tudom, hogy mindkettőtöknek, mint szerzőnek az egész könyv a kedvence, hiszen egy nagy dolgot hoztatok létre és adtatok.
Több dolgot is tudok azért mondani, mert picit a szakmámból adódóan ugye kötődök egy-két olyan, az alapanyagokon belül is egy-két olyan hozzávalóhoz, ha lehet így fogalmazni, ami számomra nagyon-nagyon kedves. Itt két dolgot tudnék így hirtelen gyorsan mondani, így teljesen adhok. Az egyik, ami mindenképpen egy meghatározó volt, és szerintem mérföldkő a könyv életében is, illetve maga a szakmában is, hogyha most az italdesigner szakmát nézem is, akkor szerintem mindenképpen egy meghatározó dolog. Ez nem más, mint a mogyorós hólyagfa italparfüm. Ugye a mogyorós hólyagfa itt a Bükkben, azt azért még szerintem a hallgatók is talán lehet, hogy ismerik, egy nagyon-nagyon különleges növényről van szó. Kicsit ilyen csicseri borsra emlékeztető, ilyen ilyes édeskés finom termése van. Nagyon-nagyon különleges, viszont most nem az ehető erdő kategóriáról beszélve, itt a virág volt az, ami mértékadó volt, és hogy a virágnak is egy maga az aromája, az egy ilyen parfümös, de kellemesen parfümös ízvilágot hoz, és ezt például Ivi el is mesélte a könyvmutatón, egy nagyon kellemes, vicces történetbe csomagolta be, hogy elmondta, hogy igazából az ötlet az úgy született, és az ő fejéből pattant ki az ital parfüm ötlete, méghozzá úgy, hogy én vittem be neki ide Kazinc Barcikára a boltba, a Gin Ginbe egy mogyorós hólyagfa virág kontingenst, és amikor találkoztunk, akkor ahogy én gyűjtöttem a mogyorós hólyagfa virágzatot, ugye teljesen ugye szerintem már a bőröm is, meg a ruházatom is átítatódott ezzel a parfümös illathalmazzal, és amikor találkoztunk, akkor úgy meglepett, mi ez az aroma, az illat, és ugye mogyorós hólyagfa virágnál ugye egyből adta magát, hogy mi lenne, hogy nem csak mondjuk italba, vagy fagylaltba, mert egyébként nagyon komoly fagylaltok is készülnek itt, hanem különlegesek, hanem mi lenne, hogyha készítenék egy italparfümöt, vagy készítene Évi egy italparfümöt, és ezt egy ilyen nagyon gyönyörű parfümös, kis fújós, pumpás kis eszközbe sikerült belevarázsolni, és ennek a receptúráját, vagy maga, hogy készült, ez le is van írva a könyvbe. Szerintem maga ez a termék, ami létrejött, ez egy ilyen, ez egy világszenzáció, és én azt gondolom, hogy ez megint meghatározó lehet, és itt van a trendteremtés, amikor nem a trendek után megyünk, hanem mi diktáljuk a trendet, hogy simán el tudom képzelni, hogy egy nagyon nagy elegáns, akár budapesti, vagy egy még rangosabb, akár az Európában egy bármi, egy klubba, egy koktélbárba, mondjuk egy felszolgáláskor, ugye ez, amit szoktuk mondani, ez a wow faktor, amikor mondjuk egy ilyen kemény habot rápermetezünk egy ilyen italparfümöt, egy ilyen nagyon aromás italparfümöt, és mint az Ambus Bush, amikor ugye te azt az ajkathoz emeled, azt a koktélt, és megcsap ez az italparfüm illat, és úgy keveredik az első kortyal. Én azt gondolom, hogy ez fantasztikus. A másik talán, ami nekem ilyen személyesen is nagyon sokat adott, illetve a szakma szempontjából is fontos, ugye, amikor elkészítette Évi az ital ilyen kis lombsátokat, azok én azt gondolom megint, hát mérföldkövek szerintem a szakmá, mind a két szakmába, ami talán most még furálhat, de lehet, hogy pár év múlva, amikor majd megérik a világ is arra, hogy ezt igazán befogadja, akkor ez egy nagyon nagy dolog lesz szerintem, és itt azért különböző erdei fáknak a lombjából készít tett egy ilyen kis lombsatot, hát szerintem ez már nem csak látványban, hanem minden szempontból, és még hogyha egy picit az egészségtudatosságot is behozzuk, akkor még abból a szempontból is szerintem nagyon fontos tud lenni.
Itt a lombsattal kapcsolatban ezt lehetném mondani, hogy ez nekem is egy ilyen nagyon fontos mértvölkő volt. Gyula mondta, hogy készítsünk lombsatokat. Először mondta, hogy lomblemet, ugye, úgy mondtad, és hogy hát jó, tehát hogyan? És akkor így elgondolkodtunk rá, hogy hogyan tudnánk készíteni azt a nedvességet, ugye akkor a tavasszal a levelekből, de nem igazán tudtam rájönni, mert hogy képréselni nem tudtuk, próbáltuk gyógyszerrel, stb. Lassú préssel, akármi nem tudtam. És hogy egyébként azt szeretném ezzel mondani, hogy mennyire segített maga a sors is ebben a folyamatban minket, hogy amikor ugye Gyula előjött ezzel a lombsat történettel, akkor én ugye ott bajlódtam, hogy hogyan fogom megcsinálni, és hogy esténként a kisfiammal mi általában valamilyen gasztro műsort nézünk, és akkor ott az egyik műsorban éppen Moni, hát állítólag annó a Moni festő kedvenc tortája volt, ez a gatóvert, amit akkor este elkészítettek, és ugye ez egy zöld torta, amiről azt kell tudni, hogy ennek a zöld színét maga a spenótnak a leve adja. És akkor én abban a műsorban megláttam, hogy csak egy ilyen sima csopperbe beteszik a spenót leveleket, és akkor utána egy ilyen nagyon finom tűlön átcsavarják, és akkor kijön belőle az a kevés, de közben meg ilyen végtelenül eszenciális, nagyon zöld szín és folyadék, és utána azt keverik a krémbe. És akkor azt mondta nekem, hogy ezt meglátok, akkor azt mondta nekem a 6 éves kisfiam, aki ugye benne volt velem ebbe a lombsat projektbe is, hogy hát anya, akkor így kell csinálni a lombsatot. És akkor mondtam, hogy hát kisfiam valóban. Úgyhogy akkor ezt lepróbáltuk, és akkor ugye működött, és akkor így meg tudtam csinálni a Gyulának, meg magunknak azt a lombsatot, mint ő korábban megálmodott.
Hogyan éltétek meg a könyvbemutatót, illetve milyen érzés volt? Ezt mindkettőtöktől kérdezem, az, hogy megjelent a könyv, megjött az első példány, hiszen azért ez szerzőknek mindig egy nagy élmény, hogy először a kezébe foghatja a legelső példányt.
Én is szeretném elsősorban kiemelni a Palotaszálút, mert hogy ők szervezték meg nekünk ezt a rendezvényt, tehát hogy én készítettem ugye az italokat, de magát az ételeket, azokat, meg a helyszínt, meg az egész szervezést a Palotaszáló adta, és szerintem ez nagyban hozzájárult, hogy egy ilyen nagyon színvonalas rendezvény legyen, úgyhogy ezért szerintem nagyon-nagyon hálásak vagyunk mindketten, úgyhogy ez az egyik, ami miatt szerintem nagyon jó volt. A másik meg hogy hát azért nekem ez az első könyvem, tehát hogy ez fantasztikus volt, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon jó nap volt.
Van erre egy jó mondás, ugye szokták mondani, hogy építs házat, legyen gyermeked, és írj egy könyvet, és akkor nem éltél hiába. Én úgy gondolom, hogy az ember mikor majd sok-sok év múlva visszatekint az életére, és ugye felállítja az ott a mérföldkövet, megnézi azokat a jelentős eseményeket. Én hiszek abban, hogy mind Évinek, mind nekem is, hogyha lepereg előttünk éltünk filmje, hogyha most viccesen akarnám mondani, akkor ez egy kocka, ez egy filmkocka lesz ez a Palotaszállós könyvbemutató. Szerintem meghatározó volt ilyen szempontból mindkettőnk számára, és ráfűzve arra, hogy említette ugye itt a kisfiát Szilárdot, hogy segített a könyvben, úgyhogy igazából a korrekt úgy lenne, hogy Gyula Évi, Bózsó Gyula és ugye a kisfiát is beírnám, mint szerző, illetve még Fehér János kollégámat mindenképpen megemlíteném, aki egyébként a fotókkal nagyban segített, tehát nélkül azt gondolom, hogy ilyen színvonalú kiadvány nem készülhetett volna, tehát azért azt látni kell, hogy hogy nagyon sokszor így beszélgetünk, hogy szerzőpáros, de azért az, hogy ez így összeáll, és ez azért ez a könyv ez így materiálisan megjelenjen, és ez így kézbefogható legyen, itt a támogatókat is beleértve, azon azért ez egy nagyon-nagyon sok ember munkája. Tehát amikor egy termék, egy ilyen csoda megszületik, akár mint amikor a gyermek is megszületik a szülészeten, akkor azért egy csapat van ott azért, aki a kórházban is dolgozik, hogy minden rendben legyen. Én itt is úgy gondolom, hogy van egy nagyon nagy háttérmunka, és egy hatalmas nagy folyamat, itt bár az idő az itt rövidnek tűnik, de azért ez egy hatalmas nagy folyamat volt, meg munka volt, hogy ezt most mi tálcán itt karácsony közelettével át tudjuk adni az olvasóknak ezt a kis csodát.
Kedves hallgatóink, megjelent Bózsó Gyula és Gyulai Évi új könyve, az Egy csepp erdőt, az Északerdő ZRT műszaki osztályvezetője Bózsó Gyula és Gyulai Évi szörp és italdizájner közösen készítette. A szerző párossal az elmúlt percekben Sütő Dávid Pelé kollégám beszélgetett.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta. 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 Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta. Kedves hallgatóink, lezárult a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal országos téli élelmiszerlánc ellenőrzésének első szakasza. A NÉBI és a Területi Élelmiszerlánc Felügyeleti Hatóságok többek között a friss sertéshúsok, a savanyú káposzta, valamint a karácsonyi édességek és a beigli előállítását vizsgálták. A Tálai András parlamenti államtitkár által elrendelt november 3-án indult ellenőrzés sorozat első szakasza zárult le, összességében biztató eredményekkel. A folytatásban egyebek mellett kiemelt figyelmet kap majd az élőhal árusítás és a rendezvényeken forgalmazott alkoholos italok ellenőrzése is. Az országos ellenőrzés első szakaszában összesen 101 élelmiszer előállító létesítmény hatósági ellenőrzése történt a vármegyei kormányhivatalok, a járási hivatalok és a NÉBI szakembereinek közreműködésével. Itt Borsodabói Zempén vármegyében is számos ellenőrzés zajlott. A részletekről dr. Felkai Beáta Olga, élelmiszerláncért felelős helyettes államtitkár nyilatkozik rádiónknak.
A NÉBI minden évben, hosszú évek óta szokott szezonális ellenőrzéseket tartani, és mindig egy adott ünnepkör köré. A téli szezonális ellenőrzés értelemszerűen a karácsony és az ehhez kapcsolódó dolgok köré szokott felépülni, és idén annyiban módosítottunk ezen, hogy a NÉBI-es kollégák, a vármegyei kollégákkal kiegészülve most egy 2 hónapos ellenőrzés sorozatot terveztek. Az első része zárult le ennek, november 3 és 23 között zajlott. Vannak olyan témaköreink, ahol már nem lesznek további vizsgálatok, például ugye édesség előállító üzemeket néztünk, és hát Csoki Mikulásra már nem nagyon van igény így ebben az időszakban, úgyhogy az a részünk lezárult, de például az ünnepi menühöz is néztünk alapanyagokat, voltunk savanyító üzemekben, savanyú káposzta vizsgálatával, az a rész is lezárult már, és vannak olyanok, amik mind a 2 hónapban tartanak, illetve van olyan, ami most kezdődik el, hiszen például az adventi vásárok ital kínálatát most érdemes megnézni, a beiglik most készülnek, tehát ez most zajlik éppen.
Hol zajlottak, zajlanak ezek az ellenőrzések, hiszen ugye hallhattuk, hogy még nem értek véget. Itt például Borsodabói-Zemplén vármegyében, illetve akár Miskolcon és a vármegyeszékhelyen is?
Mindenképpen igen, ez a megye is érintett, de minden megyét bevontunk most ebbe a vizsgálatba. A nagy központi koordináció történik a NÉBI-es kollégák részéről, és minden vármegyében, köztük Borsodabói-Zemplén megyében is, az ottani kollégákkal kiegészülve vizsgáljuk az előre meghatározott létesítményeket.
Hogyan zajlik egy-egy ilyen vizsgálat, ha el lehet mondani néhány kulisszatitkot esetleg?
Általánosságban mindig vizsgálunk körülményeket, például egy előállító üzemben, hogy milyen a higiénia, az adott dolgozóknak megvannak-e a szükséges egészségügyi papírjai. Az üzem milyen állapotban van, ugye, hogyha bármilyen sérülés van a padozaton, a falon, akkor nem lehet rendesen tisztítani, már nem működik a dolog. Amit mindenképpen meg szoktunk vizsgálni, az a nyomon követhetősége az alapanyagoknak, a termékeknek. Megnézzük a csomagolást, a csomagoláson a jelölést, ugye, hogy a fogyasztó minden információhoz hozzájusson. De vannak olyan termékkörök, például a beigli esetében van egy magyar élelmiszerkönyvünk, ami szabályozza, hogy ezeket a termékeket mikor lehet ténylegesen beiglinek hívni. Úgyhogy itt megnézzük a gyártmánynapot is, azt is megnézzük, hogy az élelmiszerkönyvi előírásokkal összhangban van-e. Illetve vannak olyanok, ahol pedig laborvizsgálatokat is végzünk. Pont a beigli esetében mágból és dióból is szoktunk mintát venni, és megnézi a labor, hogy megvan-e a megfelelő paraméterben, nincs-e valamilyen szennyeződés, vagy nem megengedett növényvédőszer maradék, úgyhogy ezek egy másik körben futnak. A laborvizsgálatok értelemszerűen nem akkor rögtön zárulnak rá, amikor az üzemben vagyunk, hanem azok egy kicsit később hoznak eredményt.
Hány helyen jártak a kollégák üzemeket, árusokat, termékelőállítókat tekintve?
Az első etapban, ami november 23-án zárult le, ott 101 ellenőrzött létesítményünk volt, és alapvetően nagyon kedvező tapasztalataink voltak. Tényleg évről évre jobban odafigyelnek a gyártók, tehát szerencsére kevés a probléma. Itt most ebben a 101 üzemben 8 olyan eset volt, ahol hatósági ellenőrzést kellett indítani, de csak egy eset volt, amikor a tevékenységet fel is kellett függeszteni. Illetve már a 24. évvel kezdődő második időszakban is volt egy olyan esetünk, ott most bevontuk a halfeldolgozó, illetve a vadfeldolgozó üzemeket is, hiszen a karácsonyi menünek ugye része szokott lenni halas, vadas ételek, és egy olyan vadfeldolgozó üzemben voltak a kollégák, ahol mind a nyomonkövetési hibák miatt, mind a higiéniai feltételek miatt felfüggesztettük az üzem tevékenységét, és körülbelül 3 tonna élelmiszert ki is kell vonnunk a forgalomból.
Mik egyébként a tapasztalatok egy-egy ilyen ellenőrzés során, akár itt a téli szezonális ellenőrzés során, akár általánosságban, hiszen azt azért elmondhatjuk, hogy nem csak ilyenkor zajlanak ezek a vizsgálatok, ellenőrzések, hanem tulajdonképpen az egész évben. Mik okoznak többnyire problémát? Mi az, amivel a legtöbb gond van?
Igen, megvannak ezek a szezonális termékköreink, ugye tavaszi, nyári és téli szezonális szokott lenni, de ahogy ön is mondta, egész évben folyamatosan mennek a kollégák, és a különböző üzemeket, szempontok szerinti helyszíneket vizsgálják. Amit mi tapasztalunk, hogy valóban évről évre tudatosabban állnak hozzá a gyártók is ezekhez a tevékenységekhez, tehát egyre kevesebb probléma van. Ugye annyira bizalmi dolog az élelmiszer, egy-egy cég sem engedheti meg, hogy a reputációja romoljon. Ami mégis esetleg gondot szokott jelenteni, az higiéniai problémák. Adott esetben egy-egy üzemben a takarítás, az elhelyezés nem megfelelő, a termékek elválasztása, tárolása. Ami gondot szokott jelenteni, az a dolgozók esetében, hogy meglegyenek egyrészt a higiéniás feltételek, öltöző, kézmosó helyiség, ilyesmi, illetve a működéshez szükséges egészségügyi kiskönyvük biztosított legyen. És amikor egy picit nagyobb gond van, az általában nyomonkövetési gond szokott lenni, amikor nem tudjuk, hogy egy-egy termékhez az alapanyag honnan érkezett, kitárolta, hogyan jött, ekkor szokott általában termékkivonással végződni az esemény.
Ha már itt a termékkivonásnál tartunk, mik szoktak lenni általánosságban a szankciók? Azért gyanítom, hogy nagyon sokszor figyelmeztetés, hogyha enyhébb esetleg egy-egy hiba típusa, de gondolom azért itt sokféle szankció áll a hatóságok rendelkezésére.
Alapvetően igyekszünk a gyártókkal szemben mi is segítő hatóságként fellépni, viszont értelemszerűen, hogyha bármilyen egészségügyi kockázatot látunk, akkor ott kénytelenek vagyunk hatékonyan és minden körülményt figyelembe véve gyorsan reagálni. Amennyiben olyan problémák vannak, amik gyorsan, könnyen orvosolhatók, akár a helyszínen is hiányzik egy dokumentáció, valami nem volt teljes körűen vezetve, de lehet pótolni, akkor ennek nincs csak egy figyelmeztetés jellegű következménye, de igen, hogyha olyan probléma van, akkor akár az üzemet is bezárjuk, és csak akkor tud újraindulni a tevékenység, hiszen természetesen újra tud indulni, hogyha bemutatták, hogy azokat a problémákat, amiket a hatóság jelzett, azokat már orvosolták.
Mi a tapasztalat egyébként általánosságban? Törekednek arra a gyártók, a üzemtulajdonosok, hogy minél hamarabb megfeleljenek újból az előírásoknak?
Természetesen, hiszen nekik is bevétel kiesés, és az a lényeg, hogy minél hamarabb újra tudják kezdeni a tevékenységet, de általánosságban az a tapasztalat, hogy amikor jelzik, hogy igen, újra, akkor az valóban egy működőképes történet. Igyekszünk mi is minden segítséget megadni, de nagyon fontos, hogy a fogyasztók abszolút biztonságos élelmiszerekkel találkozzanak.
Hogyan folytatódik tovább a téli szezonális ellenőrzés sorozat? Ugye beszéltük, hogy tulajdonképpen még az első etap zárul csak le. Mit tudhatunk a második feléről?
A húsfeldolgozó üzemek azok folyamatában mennek, tehát az első etapban már volt 38 vágóhíd és daraboló, amit megnéztünk, ezt folytatjuk december végéig. A vadhúsfeldolgozást is figyeljük december végéig, és amit most bevontunk még a már említett beigli mellett például, azok az élő halárusítás, ugye ennek most szezonja van, illetve emellett a boltokban nem csak a karácsonyi vásárok alkoholos kínálatait nézzük, hanem boltban is jártak kollégák és a sörök lehetőségeit is megnézték, hogy megfelelő jelölése, megfelelő összetételőek ezek a termékek, illetve nagyon gyakori ilyenkor, hogy az alapanyagokhoz a piacra megyünk, úgyhogy a őstermelői tevékenységet is vizsgálják még a kollégák.
Mikor zárul ez a második rész?
December 31-ig tart maga az ellenőrzés sorozat, és január 10-15 környékén lesznek meg a végső eredményeink.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben arról szóltunk, hogy lezárult a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal országos téli élelmiszerlánc ellenőrzésének első szakasza. Dr. Felkai Beáta Olga, élelmiszerláncért felelős helyettes államtitkár válaszolt az imént kérdéseinkre.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta.